Erős várom Istenünk! Szeretettel köszöntöm kedves testvéreimet mai böjti estünkön, sorozatunk második estéjén. Elkezdtük a sorozatot Péter apostol megismerésével. Grendorf Péter, angyalföldi lelkész volt a vendégünk, és ő személyes hitvallást tett, hogy mit jelent számára Péternek a személye, Péternek a neve, amelyet ő maga is visel. Most Péternek a testvére kerül elénk, mint a következő apostol, a tanítványok közül a második, András, és ezért már szeretettel köszöntöm dr. Csepregi András testvéremet, aki jelenleg a Fasori gimnáziumnak a lelkésze, de régi barátság fűz ő vele össze a gimnáziumi évektől kezdődően, hiszen mi vagyunk itt páran trefortosok, akik onnan indultunk, és kaptunk méltó indítást az élethez. Aztán természetesen találkoztunk a teológián, sok közös élményünk volt nem csak az iskola padban, hanem kirándulásokon, bagoly túrákon, és ezeket kiváló képek őrzik. Akkori önmagunkra visszaemlékezve különös érzés ezeket felidézni. Most viszont szeretnénk azt a közös tanítványi küldetést átélni, és annak a követésnek a részévé válni, amelyre bennünket Jézus elindít. Ezért folytatjuk ezt a sorozatot tehát egy következő apostollal, és kívánom azt, hogy Isten nyissa meg számunkra ennek az új lehetőségnek az ajtaját, hogy megerősödjük abban, hogy mi is erre a követésre vagyunk elküldve, elhivatva, és ebben a hivatásban végezhetjük szolgálatunkat. Legyen tehát ez a mai alkalmunk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború is tör rám, akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján, erre egy sátra mélyén, magas ez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között, ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Hall meg, Uram, hívó hangomat, könyörülj rajtam, hallgass meg. Ha ezt mondod, járuljatok színem elé, szívem így válaszol. Színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élő földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk, amikor feltárta az írásokat? Imádkozzunk! Készíts helyet ígédnek, Uram Istenem, szórd igéd magvát az egész világon. Kérünk téged, hadd hújjon jó földbe igéd magva közöttünk, és hadd találjon igazi hallgatókra mindenütt, ahol csak emberek élnek. Amen.
Kedves testvérek, az igehirdetésre készülve szeretném ma is elolvasni ennek a sorozatnak a mottóját, az első korintusi levél 15. fejezetéből a 3. versben. Ezt írja Pál apostol, azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam. Énekeljük el közösen a 475-ös számú éneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a ma esti alkalomra választott alapigét, amelyet János evangéliumában találunk megírva. János evangélium első fejezetében a 35. verstől egészen a 42. versig a következő tényleg. Másnap ismét ott állt keresztelő János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt, íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket. Kit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták. Rabbi, ami azt jelenti, mester, hol van a lakásod? Ő így szólt, jöjjetek és meglátjátok. Elmentek tehát, megláttam, hol lakik, és nála maradtak azon a napon, körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották, Jánostól is követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihely találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki, megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti, felkelt. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt, te Simon vagy, Jóna fia, téged képásnak fognak hívni, ami azt jelenti, kőszikra. Így szól hozzánk Isten írott igéje. Ámen. Kedves testvérek, amikor Isten felkért arra, hogy ezen a bőti sorozaton Andrásként Andrásról beszéljek, ebben a felkérésben volt egy könnyed, szinte humoros momentum, hiszen ő is, én is, és bizonyára többen a testvérek között is tudjuk, hogy Andrásról szinte semmit nem tudunk az Újszövetségből. Andrásról beszélni tehát egy bőti estén, egy igehirdetésben szinte azt jelenti, hogy bármiről beszélhet az ember, ami Andrásról eszébe jut, olyan kevés
megfogható információban arról, hogy ki volt András Péter testvére. Milyen könnyű volt a dolga Rendőr Péter testvéremnek egy héttel ezelőtt, aki Péterről beszélt. Péterrel tele van a négy evangélium, ismerjük a nagy elhatározásait, az indulatait, a nagy bukásait. Péterről könnyű beszélni. Andrásról viszont nagyon izgalmas. Megkerestem az Újszövetségben minden helyet, ahol András neve szerepel. Összesen négy ilyen hely van, ez az egyik, amit most felolvastam. Utána ott van Máté és Lukács evangéliumában az elhívási történet, Péter elhívási története természetesen, és vele kapcsolatban megjegyzi az evangélista, hogy Péter testvére András. Péter volt az első, őt követte András. És van még egy hely, egy olyan ige, amit most fedeztem fel először ebből a szempontból, Máté evangéliumában, ahol szintén szerepel András, de erről majd később. Négy ige. És mégis András 1-12 között a katolikus szentek kalendáriumában, a római naptárban nagyon előkelő helyet foglal el, vértanú apostolként tartja egy számon a katolikus hagyomány, a napja, amit tudjuk mindannyian, hogy november 30-án van. Mit lehet mondani Andrásról? Először hadd irányítsam a testvérek figyelmét apróságra, ami ebben az igében, amit az előbb hallottak, feltűnhetett. János evangéliumának szerzője ebben a beszámolóban, ahol leírja, hogy Keresztelő János két tanítványa hogy találkozott először Jézussal, akikről kiderül, hogy az egyik András volt, Simon Péter testvére, a másik neve pedig ebben a szakaszban nem fedődik fel. Ebben a rövid szakaszban több kifejezést is megmagyaráz. Megmagyarázza, hogy mit jelent az, hogy rabbi. Azt jelenti, hogy mester. Megmagyarázza, hogy mit jelent az, hogy messiás. Azt jelenti, hogy felkent. Megmagyarázza, hogy mit jelent az, hogy Kéfás. Azt jelenti, hogy kőszikla. De amikor András nevét leírja ebben a szakaszban, András nevét nem magyarázza meg. Miért nem magyarázza meg? Azért, mert számítottunk arra, hogy minden olvasóra pontosan tudja, hogy mit jelent András. András ugyanis a görög nyelvben nagyon gyakori férfinév volt, a jelentése pedig nagyon egyszerű, azt jelenti férfi. András azt jelenti, hogy férfi. János tudta, hogy ezt nem kell senkinek megmagyarázni, ezt mindenki tudja. Olyan név tehát, olyan keresztnév, aminek viselője büszke lehet magára, ha tudatára ébredt annak, hogy mi lehet a neve. És mielőtt tovább megyünk a bibliai szövegek útján, hadd legyek ezen a ponton személyes. Természetesen én is büszke vagyok a nevemre, a keresztnevemre, amit a szüleimtől kaptam, azóta, mióta megtanították nekem, hogy mit jelent ez a név. Önkéntelen is mindig kihúzom magam, férfi, ez jelent valamit. Ez jelent valamit. És amikor eljött az idő, hogy az első fiúknak keresztnevet kellett választani, elkövettem a fiatal és büszke apák tipikus hibáját, és rávettem fiunk édesanyját, feleségemet, hogy legyen ő is András. És ő is András. És ez sokáig tetszett neki, és amikor eljött az az idő, amikor a fiúgyermekek eltávolodnak az édesapjuktól, 10 éves korában, akkor igen-igen sok problémát jelentett számára, hogy őt is úgy hívják, hogy András. Pont az a neve, mint az enyém. És nem egyszer meghallottam, megkaptam tőle azt, hogy olyan sok szép név van. Olyan sok szép más férfi név van. Miért nem választottatok nekem más nevet? Miért kell engem is ugyanúgy hívni, mint ahogy téged? Sok töprengésre adott el akkor okot, és sokszor visszatért az a gondolat, hogy bár ne lett volna bennem akkor dinasztia alapító szándék, aminek révén fiam, elsőszült fiam megkapta az én keresztnevemet. Most már 25 éves, elmúlt az az időszak, amikor egyre távolabb szeretett volna kerülni tőlem, És most már időnként összekacsintunk, rám néz, és azt mondja, hogy tudod mit, szeretem a lelemet. Ez egy szép nép. Valóban szép nép, hogy András. És akkor most nézzük meg, hogy ki lehetett ennek a névnek viselője a 12 tanítvány között. Van ebben a történetben egy másik érdekesség. Talán megütött a testvérek fülét, hogy azt olvassuk itt, hogy ki volt Péter és András közül az első, aki találkozott Jézussal? Máté és Lukács azt mondja, hogy Péter. János azt mondja, hogy András. Andrással találkozott először, és András volt, aki elment Péterhez, és elmondta az ő testvérének, bátyának, valószínűleg Péter volt az idősebb, elmondtuk, megtaláltuk a Messiást. Ahogy Máté és Lukács evangélista leírja Jézus és Péter első találkozásának a történetét, az különösen drámai, hiszen ez Lukácsnál nagy halfogás története, amikor Péter szinte összetörik attól a tapasztalattól, amit átél, és leborul Jézus elé, és azt mondja, hogy menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Ebben a történetben ennek a drámának semmi nyoma nincs. Itt ott van előttünk András, aki mint a világ legtermészetesebb dolgát elmondja az ő testvérének, Péternek, hogy megtaláltuk a Messiást. Péter pedig, mint ahogy a világ legtermészetesebb dolga volna az, követi Jézus a felkentet. Péternek a drámája János evangéliumában majd csak a feltámadás után jön el. Érdekes, hogy János evangélista a halfogás történetét, ami Lukácsnál az evangélium elején olvasható, a feltámadás után mondja el, és ott zajlik egy nagy-nagy beszélgetés Jézus és Péter között, amikor majd Jézus megkérdezi háromszor, hogy Simóni úr, aki a szeretsz engem, és Péter háromszor válaszol, és közben megszégyenül, és Jézus úgy engedi el az ő útjára, úgy szólítja fel az ő követésére, hogy érezteti velünk az olvasókat, tudja, Péter még mindig nem tökéletes. Még nagyon sokat kell szenvednie ahhoz, hogy tökéletes legyen. De ebben a történetben, újra mondom, itt ennek még nyoma sincs. Itt van ez az András, aki bemutatja Pétert Jézusnak. És itt van egy nagyon izgalmas dolog, ami foglalkoztat. Mégpedig az, hogy itt van ez a két testvér. Péterről tudjuk, hogy egy nagyon lendületes, erős akaratú, kirobbanó valaki volt. És ez eleve felveti a kérdést, hogy vajon a két testvér hogyan viszonyult egymáshoz. Lehet-e, hogy a két testvér között, a két fiú testvér között, akik ráadásul ugyanazt a foglalkozást űzték, halászok voltak mind a ketten, lehet, hogy hasonló karakterek is voltak, lehet, hogy a két testvér között versengés volt esetleg, rivalizálás. Testvérek között ez igen gyakran előfordult. Az első testvérpár, akit ismerünk a Bibliából, Kájin és Ábel rivalizált egymással, és ismerjük, hogy mi lett ennek a vége. És több testvérpárt ismerünk még a Bibliából, ahol az egyik rivalizál a másikkal. Hogy Péter és András rivalizálta egymással, erről nem tudunk semmit, erről nem ír az írás. Két magyarázata lehet ennek. Az egyik az, hogy nem rivalizáltak egymással, ezért nem jött. A másik az, hogy rivalizáltak egymással, de az evangélista erről nem akar beszélni. Az evangéliumokban egyébként sok minden nem szerepel, ami egyébként a mi figyelmünket magára vonná. Sok-sok részlet, ami bennünket érdekelne, akár Jézus élete, akár a tanítványok élete összefüggésében nem kerül elénk, nem világosodik meg. Ebből a szempontból nem lenne kivétel ez sem, hogy az evangélistát tapintatosan elhallgatják a két testvér rivalizálását. Ami annál is érdekesebb, mert Péter oldalán éppen János evangélista, akinek a könyvéből most felolvastam, elég részletesen megmutatja Péternek és az úgynevezett szeretett tanítványnak a rivalizálását. Például, amikor futnak az üres sírhoz, hogy meggyőződjenek arról, hogy nincs ott Jézus teste, ott is ez szinte egy jó verseny, hogy leírja a kettőjüknek a kapcsolatát, és más esetekben is találkozunk ezzel. De András, a mi Andrásunk, akiről ma este együtt gondolkodunk, ebben úgy látszik, hogy nem érintett. Én arra hajlok egyébként, ha pontosan mert nincs erre nézve igei alapunk, elengedhetem a fantáziámat, hogy nem lehetett könnyű egyedülnek sem. Testvéreknek sokszor nem könnyű egymással. Testvérek rivalizálásáról még diákkorunkban olvastam egy nagyon híres amerikai regényt, John Steinbeck a szerző, és az a címe, hogy Édentől keletre. Akik olvasták, látom bólogatnak a testvérek, tudják, hogy ez tulajdonképpen egy bibliai alapú regény, hiszen Káin és Ábel történetét játssza újra, ez a családregény két nemzedéken keresztül. Édentől keletre kellett Ádámnak és Évának élnie, miután a bűnesetnek történt. És ebben a regényben azzal találkozunk, hogy az első nemzedék elrontja, az első nemzedékben a rivalizálás tönkreteszi a fiú testvéreket, de a második nemzedék helyrehozza, amit az első nemzedék elrontja. A regény a két kötetben valami egészen emlékezetbe és zsigerekbe épülő módon mutatja meg azt, hogy testvérek között milyen gyilkos indulatok lehetnek. És nyilván itt nem csak az irodalom, hanem sok minden más személyes tapasztalat is megmutatja ezt nekünk. Ha tehát abból indulunk ki, hogy ők ketten rivalizálhattak egymással, akkor nagyon érdekes követnünk azt a nagyon-nagyon kevés nyomot, amit Andrással kapcsolatban elmond nekünk az írás. És abból a nagyon kevésből egyetlen egy szinte csak, ezt a nagyon keveset meg is mutatom most a testvéreknek, ezt Márk evangéliumában találjuk egy nagyon érdekes helyen. Márk evangélium a 13. fejezetében olvasunk arról, hogy Jézus nem sokkal azelőtt, hogy Jeruzsálemben elítélik és majd keresztre feszítik, az Olajfák hegyén van, a templommal átellenben, és maga mellé veszi Pétert, Jakabot, Jánost és Andrást. Egyetlen egy helyen szerepel emellett a három tanítvány mellett András. Ők hárman nagyon gyakran szerepelnek egymás mellett. Ott vannak Jézussal a Gecsemáné kertben, ott vannak Jézussal, amikor a megdicsérülés helyén Jézus ragyogó arccal átváltozik. Péter, Jakab és János, ők hárman gyakran megfordulnak az evangélisták lapjai, de az, hogy András is ott lett volna mellettük, ezt egyedül itt olvassuk Márk evangéliumában. És most nézzük meg, hogy mi ez a helyzet, ahol együtt van Péterrel, Jakabbal és Jánossal András. Egy kérdést tesznek fel Jézusnak, mondd meg nekünk, hogy mikor lesz, és mi lesz annak jele, amikor majd te visszatérsz, amikor minden beteljesedik. És Jézus hosszan beszél hozzájuk, elmondja, hogy senki ne tévessze meg őket, mert gyakran lesznek háborús hírek, de ez még mind nem a véget jelenti, hanem a véget előre nem lehet látni. És ebben a hosszú beszédben mond el néhány nagyon fontos mondatot, ezt felolvasom szó szerint. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak, én értem, bizonságul nekik. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Akkor testvér a testvérét, apa a gyermekét adja majd halálra, gyermekek támadnak a szüleik ellen és vesztüket okozzák, és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözöl. Márk evangélista szerint tehát ezeket a szavakat Péter, János és Jakab mellett András is hallotta. És ezek a szavak szinte éreztetik azt, amit nem a Biblia, hiszen a Biblia többet nem mond Andrásról, de a vele kapcsolatos hagyomány ránk hagy. Én megnéztem a Szentek Élete nagy gyűjteményt, hogy mit tud, vagy mit mond a katolikus egyház Szent András apostolról, és nagyon érdekes volt azt olvasni, hogy a Szentek kalendáriuma is, amely pedig igen gyakran hagyományra épít, Andrással kapcsolatban elmondja, hogy az a hagyomány nagyon-nagyon bizonytalan. Nagyon-nagyon bizonytalan, amit Andrásról tudni vélünk. És elmondja, hogy ez a bizonytalan hagyomány azt véli tudni Andrásról, hogy Jézus feltámadása után, és miután szétszórta több Jeruzsálemi üldözés az első keresztényeket, mint más tanítványok is távolabbi vidékre került, a mai Örményország területén, a mai Kurdisztán területén, Trákiában, Görögországban, Fekete-tenger partvidékén missziós szolgálatot látott el az akkori nomád népek között, és végül úgy tudja a hagyomány, hogy Krisztus után 60 körül az ahályai Petra városában a helytartó maga elé rendelte, és felelősségre vonta azért, hogy Jézus hírét terjesztette a környék lakói között. És ez a helytartó arra kérte András, hogy mondja el neki, hogy miért teszi mindezt. Miért vállalja az üldözést, miért vállalja a szenvedést, miért vállalja a kockázatot, miért hirdeti Jézus hírét. És a hagyomány szerint erre András azt mondta, hogy igazából nem tudom ezt neked elmagyarázni. Ez számomra titok. Ez a kereszt titka, amiért én mindezt vállalom. De a történet szerint ez a helytartó ösztönözte, nyaggatta Andrást, és újra és újra kért tőle valamit, kézzelfoghatót, hogy mondja meg, miért teszi mindezt. És akkor András megnyílt, és elkezdett beszélni arról, hogy mi értelme van Krisztus szenvedésének, és az ő személyes szenvedésének, a Krisztusért való szenvedésének. Míg végül, ahogy ez a legenda mondja, a helytartó ezt megunta, belefáradt, nem tudta követni, amit András erről mondott, és elhatározta, hogy András keresztre feszítette, ahogy ismerjük a hagyományból, egy X alakú keresztfára feszítették fel, ez az ő jele is a vértanú szentek között. És az utolsó mondatot felolvasom szó szerint, hogy ez a hagyomány ránk hagyja. András ezekkel a szavakkal köszönt el ettől a helytartótól. Üdvözlé, szeretett kereszt! Te megkaptad az Úr tagjaitól, tehát Krisztus tagjaitól a szépséget és a ragyogást, mert mielőtt az Úr felszállt volna rád, a föld rémülete voltál, most azonban rajtad keresztül én az én Uramhoz megyek. András keresztre feszítették, a hagyomány arról számol be, hogy 3 napon keresztül szenvedett a kereszten, nem fogadott el semmilyen könnyítést, és végül 3 nap után tudott meghalni. Bizonytalan a hagyomány, ahogy a forrásom is kijelenti, de mégis valamit érzékeltet számunkra abból az útból, amit András bejárt. Ott volt egy igen-igen robbanékony, indulatos, nehéz tervezetű testvér mellett, Péter mellett. Valószínűleg ő is próbált vele versenyezni, rivalizálni. Még az is lehet, hogy ők ketten egymásnak sok-sok nehéz percet okoztak. De hogy Pétert is átalakította Jézus, úgy András is átformálotta Jézus, és Jézus követésében olyan valakivé lett, aki minden ízében méltó lehetett, méltóvá vált ahhoz a névhez, amit viselt. Erős volt, és nyugodt volt, és józan volt, és amikor eljött a perce, akkor tanúságot tudott tenni Jézus mellett, úgy, ahogy azt a Szentlélek neki mondta, és férfiasan viselte el a szenvedést. Az a nagyon kevés nyom, ami ott van belőle, ott van az evangélium lapjai előttünk, erről az alig ismert valakiről, mégiscsak talán kirajzol valamit számunkra. Kirajzol egy olyan valakit, akinek nem lehetett könnyű a természete, sokat küzdött önmagával, de küzdött és győzött, sokat küzdött a környezetével, kockázatot vállalt, de küzdött és győzött, és végül beigazolódhatott rajta, amit az előbb már evangéliumából felolvastam, aki mindvégig kitart, az üdvözöl. Itt áll előttünk ez a titokzatos férfi, hagyja Isten, hogy az ő útja, az ő példája, erőforrás lehessen számunkra. Ámen. Istenünk, köszönjük neked, hogy tanítványként tanítasz bennünket azoknak a tanítványoknak a példája révén is, akiket alig ismerünk. Köszönjük, hogy megengeded nekünk, hogy kiegészítsük a hiányos képet. És köszönjük, hogy adsz nekünk olyan mintát a te apostolai életében, ami igazán erőforrás lehet a mi számunkra. Amen.
Kedves testvérek, bőti sorozatunk második részének a végéhez közeledünk. Örülünk annak, hogy megismerhetünk egy olyan tanítványt, aki valóban nagyon kevés információ közöl saját magáról, illetve a Szentírás sem ír róla túl sokat. Viszont azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megtudtunk róla is, és ige hirdetőnkről is köszönjük ezt a nagyon személyes bizonságtételt. Köszönjük, hogy újra erősödtünk a tanítványságunkban, és erre utalva és tovább gondolkodva hívogatom a testvéreket a további alkalmakra is, hogy még inkább bele éljük magunkat a tanítványok helyzetébe, sorsába, küldetésébe, és abba a csodálatos életbe, amely sok-sok szenvedésen keresztül mégiscsak annak a boldogságát jelentette a számokra, hogy Jézus követésében lehettek, és nem is tehettek másként, és ez volt az, ami örömet és megnyugvást jelentett nekik. Következő istentiszteletünk, a sorozat következő része március 1-én, jövő hét kedden következik. Jakab Béla testvérünk lesz közöttünk, akit talán kevesen ismernek. Ő az óbudai gyülekezet lelkésze, Bálintnyi Varsányi Vilmát követte az óbudai szószéken, és talán ez az első alkalom, hogy itt Cinkotán köszönhetjük őt. Ő egy különleges apostolról fog beszélni, Jakabról, akinek a személye egészen egyedülálló a tanítványok között. Biztosan András is szívesen beszélne Jakabról, mert volt pár beszélgetésünk lelkészi munkaközösségben, ahol nagyon jó volt hallani azt a különleges teológiai elemzést, amelyben Jakab apostolnak az életét és a Új Szövetségen elfoglalt teológiai helyét is kicsit helyre tette a mi számunkra. Bízunk benne, hogy ez az alkalom is nagyon sok új információt és lelki elmélyülést fog jelenteni. A következő percekben pedig folytatjuk az Isten tiszteletünket, ahogy az elmúlt alkalommal is tettük. Keressük ki az énekeskönyvünkből a 733. oltalt, és ott azt az imádságot fogjuk közösen mondani, olvasni, amelyiknek ez a cím, hogy adj lelki pásztorokat. És amíg ezt a imádságot keresünk, azért hadd jelezzem a testvéreknek, hogy vasárnap már hirdettem, hogy pénteken egy temetésen lehetünk együtt egy családdal, hogy vigasztalásunkat és együttérzésünket fejezzük ki. Léki Éva testvérünk hunyt el 53 éves korában, és a türelemmel viselt rákos betegség után megpihent Isten országában. Imádkozzunk a fájdalmakat leküzdeni akaró családtagokkal. És sajnos még egy szomorú hírünk is van, gyülekezetünk talán legidősebb tagja, hunyt el Varga Istvánné Laukó Katalin, 98 éves korában, gondoljuk az ő családjára is szeretettel. Az ő temetésére vonatkozólag még nem tudok konkrét időpontot mondani, de a család szeretné, ha jövő héten, szerdán vagy pénteken tudnánk utolsó útjára kísérni. Mindezekkel a fájdalmakkal együtt érezzük azunkat elhívatva arra a vigasztalásra és arra az együttlétre, hogy mi Krisztusban az életet hirdetjük, és ennek az életnek legyünk a tanúi azok számára, akik számára most nehéz mindezt elfogadni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Kedves testvérek, imádkozzuk a közös imádságunkat a 733. oldalról. Jó pásztorunk Jézus, tanítványokat hívtál el, és szolgálatra rendelted őket. Hívjál ma is fiatalokat követésedre, néved szolgálatára. Engedd, hogy akiket elhívtál, megismerjék akaratodat, és kövessék azt. Nyisd meg szemüket, hogy megismerjék a világot. Vegyék észre, mennyien sóvároknak az igazság megismerésére, és a szeretet melegedre. Urunk, adj nekünk olyan lelkipásztorokat, akik a mi nyelvünkön beszélnek, gondjainkat és örömeinket egyformán ismerik, közülünk a legkisebbet is komolyan veszik. Őrködj azon, hogy nyájad ne maradjon pásztor nélkül. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsánunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Vegyétek végül Isten áldását! Isten népe az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád szent arcát az Úr és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát feléd, és adjon neked békességet. Ámen.
Befejezésül a kijelölt 115-ös számú éneket énekeljük el.
Jézusom, én napos mi.